Terror fenyegetettség. A brit repülőtereken még mindig tart a maximális riadókészültség. Válságban van az egészségügy Magyarországon, vélekedik a Magyar Orvosi Kamara elnöke. Továbbra is kérdés, hogy mi okozta a tüzet keddeste a Műegyetem lőterét.
A hírstúdióban Varga Edit várja önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió esti híradója 6 órakor. Nagy-Britanniában 24 személyt tartóztattak le azzal a gyanúval, hogy részesek voltak minden idők legnagyobb szabású légi terrorakciójának tervezésében. Eddig 19 embert neveztek meg, valamennyien pakisztáni vagy bangladesi származású muzulmánok, de már Angliában született brit állampolgárok. Londonból jelentkezik tudósítunk Jotiski László.
Az Angol Nemzeti Bank mind a 19 eddig megnevezett személy bankbetétjeit és egyéb értékeit zárolta, a rendőrség zsákszámra szállít el esetleg terhelő bizonyítékú szolgáló anyagot a letartóztatottak otthonából a nyomozás elősegítésére. John Reid, brit belügyminiszter köszönetét fejezte ki a pakisztáni biztonsági szerveknek, amiért több mint egy éve együttműködtek a brit biztonsági szolgálattal a gyanúsítottak megfigyelésében. A mostani akció annak az eredménye, hogy Pakisztán két városában, Karacsiban és Lahore-ban letartóztatták a gyanúsított összeesküvő banda két brit tagját. Bár a tervezett terrorakciót összesen 10 Londonból New Yorkba, Washingtonba, illetve Los Angelesbe tartó utasszállító gép felrobbantását csak a közeli napokra tervezték, felmerült az a veszély, hogy a pakisztáni rendőri akció hatására az összeesküvők előbbre hozzák terveiket. A brit repülőtereken még mindig tart a maximális riadókészültség, de már több utas szállhat fel gépére, mint tegnap. A londoni Heathrow repülőtérről a hosszú távú járatok 3/4, a rövid távúak 2/3 felszállhatott, de az utasok biztonsági szűrése még mindig sokkal hosszabb a megszokottnál, és még mindig nem vihetnek magukkal kézipottyást.
Új határozattervezetet nyújtott be az ENSZ biztonsági tanácsába Oroszország humanitárius okokból, amelyben 72 órás tűzszünetre szólítanak fel. Izrael azzal az indokkal utasította el a javaslatot, hogy ezáltal a Hezbollah lélegzetvételnyi szünethez jutva rendezné sorait és új erőre kapna az izraeli csapások után. A térségben ott van Szaniszló Ferenc tudósítónk. Szervusz Ferenc!
Szervusz Edith!
Hallasz akkor. Tegnap még arra vártunk, hogy megszülessen az ENSZ határozattervezet a közel-keleti krízis megoldására. Igaz, hogy te kevés reményt fűztél hozzá. Ehhez képest nincs áttörés, csődöt mondott a diplomáciai erőfeszítés, az amerikaiak és a franciák nem tudnak megegyezni, az orosz javaslatot pedig nem fogadják el, akkor mi jöhet ezután?
Hát ezután nem tudom, hogy a nézők mennyire
ott
hallják, de hát itt végig a határ mentén, igen, folyik a harc. Innen mögöttem lőnek ki az izraeliek, odáról jönnek a katyusák, és talán látszik az is, hogy a szemközti házakat célozzák ott a füstöt. Igen, hát most is volt egy kilövés. Szóval ez a 48 órás felfüggesztés, ez körülbelül ennyit ért, hogy végig a határ mentén a földközi tengertől gyakorlatilag itt a Jordán vidékéig folytatódnak a harcok. Egyébként a mai nap egyik szenzációja, hogy úgy mondjam, nem csak az, hogy a Hezbollah egyre pontosabban céloz, és ez azt jelenti, hogy egyre jobban működik a felderítés, és egyre közelebb jön, hanem az izraeli hadsereg azt is beismerte, hogy az által ellenőrzött déli-libanoni területekről is lőnek a Hezbollahosok. Rengeteg rakétát lőttek ki ma is.
Az a hír, hogy Izrael röplapokon keresztül próbálja a Hezbollah ellen hangolni a libanoni lakosságot. Megpróbálják meggyőzni őket, hogy a terror szervezet miatt kell szenvedniük a háború miatt. Mi az álláspontja most a libanoni kormányzatnak?
Hát a libanoni kormányzat két tűz között van, hiszen egyrészt a Hezbollah miatt az ő területét pusztítják, infrastruktúráját, lakosait óriási áldozatokkal. Másrészt a Hezbollah az egy törvénytelen, tehát a Hezbollah katonai szárnya törvénytelenül működik Libanonban, és hát törvénytelenül támad egy másik országot. Gyakorlatilag ebben az esetben kiprovokálta azt, hogy Izrael lecsapjon, lesújtson, és ez az egész libanoni népet érinti. Nem sikerült eddig megosztani sem Libanont, sem az arab világot, sőt egyre inkább, egyre intenzívebben összefognak. Nem csak Libanonról van persze szó, hanem Szíriáról, Iránról, és itt már amerikai és NATO és más érdekek is közbeszólnak.
Szaniszló Ferencnek nagyon szépen köszönöm a tudósítást. Vendégünk a stúdióban Danofri, az Izraelben megjelenő magyar nyelvű napilap az Új Kelet főszerkesztője. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Több háborús írása mellett jó néhány éve jelent meg az Érem másik oldala címmel egy politikai eszély gyűjteménye a közel-keleti békefolyamatokról. Hát én az Érem másik oldalára vagyok kíváncsi, segítsen egy kicsit megérteni jobban Izraelt. A tudósítás végén hallhattunk Libanon magatartásáról. Ön hogyan látja az izraeli kormány, illetve a miniszterelnök taktikáját most? Miért nincsen egyetértés?
Nincs egyetértés. Azt nem lehet mondani, hogy egy teljes mértékben nincs egyetértés. Nincs egyetértés egy bizonyos miniszterek között a kormányfővel. Ez előfordult már a múltban is, de most különösképpen háború idején, amikor Izrael egy sorsdöntő háborút folytat, ez eléggé problematikus, ez a valóság. És a múltban mondjuk a háború első 2-3 hetében ez többé-kevésbé a felszín alatt volt. Most, hogy már a negyedik hetében jutott a háború, ugye, 30 napja folyik a háború, ez ma már a felszínen van, az izraeli héber sajtó erről nap mint nap publicitikát követel, és erről, szóval a probléma az, hogy a háborút sajnos ez ideig Izrael nem tudta megnyerni.
Na de
ez
hogyan lehetséges az, hogy Izrael ilyen létszám és haditechnikai fölénnyel nem tudta eddig visszaverni a síta terrorszervezetet, vagy csak kivár a végső?
Hát, ha tömören kellene mondani, ugye, és nincs itt hely és idő részletezni, a probléma az, hogy egy olyan ultramodern felszerelésű hadsereg, mint az izraeli, a Cahal hadsereg, képtelen megoldani a gerilla elleni háborút, ami egy más taktika, egy más módszerrel folyik. És az igazság az, hogy az elmúlt 6 évben egy viszonylagos szélcsend volt a Hizbala Libanon déli részében, beásta magát, kiépítette föld alatti beton bunker hálózatát, kiépítette azokat a tankelhárító rakétákat, amelyek most valóságos, mondjuk, pusztítást végeznek az izraeli páncélosok körében. Jól lehet, az izraeli páncélosok, ugye a Merkava 4 a világ legjobb tankjának számít. Tehát ez egy teljesen új helyzet, ez meglepetés volt az izraeli hadsereg számára, és Izrael mindig az igazat mondta. Akkor is, hogyha probléma volt, akkor is, hogyha nem járt eredménnyel, most sajnos ez ideig nem járt a hadsereg eredménnyel, és feltételezem, a szabad egy mondatot hozzátenni, és ezt írtam meg az Új Keletben, a mai vezércikkben is, ugye ma reggel még Tel Avivban voltam, onnan jöttem, hogy feltételezhető, és minden jel arra mutat, hogy a háború után, amikor az véget ér, reméljük minél előbb, sok és nehéz, kemény kérdést fognak feltenni a kormányfőnek, Olmertnek, és sok más miniszterek, beleértve a hadügyminisztert is, mint ahogy volt a Jom Kipuri háború után, amikor Izraelt meglepték, mert ma már nem vitás, és Izraelben is beismerek, hogy hibák történtek, mulasztások történtek.
Danofrinak nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt a stúdióba. 4 millió forint értékű gyógyszersegét juttat el Libanonba a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A szállítvány a tervek szerint hétfőn érkezik meg Tripoliba.
A Szeretetszolgálat két munkatársa vasárnap indul Damaszkuszba. A fél tonnányi gyógyszer már ott várja őket, a szállítmánnyal másnap indulnak a libanoni határ felé. A túloldalon olyan helyi orvosok fogadják majd őket, akik annak idején Magyarországon szerezték diplomájukat.
Előre megkértek bennünket, hogy mik azok, tehát előre jelezték, hogy milyen gyógyszerekre lenne leginkább szükség, gyulladásgátlók, fájdalomcsillapítók, lázcsillapítók, rengeteg antibiotikum és különböző egyéb olyan szerek, amik tulajdonképpen nem a sebesültek ellátását, hanem leginkább a menekültáborokban megbetegedő felnőttek és gyerekek gyógyítását szolgálják.
A szállítmány költségét részben a külügyminisztérium pályázati keretéből, részben saját forrásaiból fedezte a Szeretetszolgálat. A máltaiak továbbra is készek segíteni a háborús övezetben rekedt magyarok kimentésében, illetve szükség esetén újabb gyógyszersegét juttatnak el a térségbe.
Egy Floridában élő magyar állampolgárságú nőt tartott fogva egy fekete mágiával foglalkozó szlovákiai szekta. A szertartások során többször bántalmazták. Az áldozatot hajnalban szabadította ki a szlovák rendőrség. Kiderült az is, a nő nem egyedüli áldozata a társaságnak. Megtiltotta Tihanyban, Aszófőn és Balatonfüreden az ivóvíz fogyasztását és főzésre való felhasználását a megyei Állami Népegészségügyi és Tiszti Orvosi Szolgálat. Az ANTS nem tud megbetegedésről. A tájékoztatás szerint szennyezett az ivóvízbázis, ennek okait vizsgálják. Az érintett településeken az ivóvízről az önkormányzat gondoskodik. Továbbra is kérdés, hogy mi okozta a tüzet keddeste a Műegyetem pincéjében, ahol mentés közben életét vesztette három tűzoltó. A rendőrség eddig vizsgálata szerint a lőtérnek minden engedélye rendben volt, a gyakorlatozók pedig olyan fegyvereket használtak, amelyekre szintén megvolt az engedélyük.
Szerdán a helyszínen még olyan magas volt a szénmonoxid szint, hogy a szakemberek csak ma délelőtt tudták megkezdeni a helyszínelést.
Itt a Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen jelenleg is tart a szakértői és a rendőrségi vizsgálat. Az épületben, ahol jelenleg is óriási a füst, egyelőre senkit nem engednek be.
Molnár Péter, a tűzoltóság szóvivője úgy véli, hogy nem a védőfelszerelés hibája vezetett a tragédiához. Mint mondta, a tűzoltók háromféle dupla, szimpla és acélpalackot is használtak, amelyek mindegyiket teljesen fel volt töltve. A füstelteli környezetben a tűzoltóknak kötelező a mentőkötél használata, hogy biztonságosan visszataláljanak a kijárathoz. A tűzeset során készült felvételeken azonban nem látni ilyet. Így elképzelhető, hogy a lánglovagok kötele elégett, vagy egyszerűen nem is használtak ilyen eszközt. A tragédiát követően két vizsgáló bizottság alakult, a Fővárosi Tűzoltóság és az Országos Katasztrófa Védelem szakembereiből álló szakbizottság, valamint egy ettől teljesen függetlenül dolgozó rendőri bizottság. Ők ma gyakorlatilag négyzetcentiméterenként vizsgálják át a lőteret.
A rendőr kollégákkal beszéltem, ők a mai napon még biztosan itt lesznek, és nagy valószínűséggel a holnap délelőtt folyamán is, és majd csak ezután kezdődhet meg a tűzoltói helyszínvizsgálat.
A tűzoltók feladata az lesz, hogy a golyófogó falon és a környékén megtalálják a tűzfészkét és kiderítsék a lángok keletkezésének okát. Az első vizsgálati eredmények szerint a tűz keletkezését megelőzően négyen tartózkodtak a pincében, és három fegyverrel lőttek, két 9 mm-es maroklőfegyverrel és egy kalasnyikovra hasonlító sportpuskával. A legsúlyosabb füstmérgezést szenvedett tűzoltó már nincs közvetlen életveszélyben, azt azonban még nem tudni, hogy mikor engedik ki a kórházból. A hét sérült tűzoltót orvosi javaslatra egy hét pihenőre küldik.
Válságban van az egészségügy Magyarországon, hangoztatta Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke, aki szerint ezen a válságon a tárca által kibocsájtott zöld könyv sem fog segíteni. A kamarával egyeztető 30 betegszervezet attól tart, hogy az egészségügy reformját éppen a betegekkel fizettetik meg.
A kamara egyetért ugyan a zöld könyv megjelentetésével, vagyis azzal, hogy a magyar egészségügy problémáinak megoldására társadalmi vitát kezdeményeztek. De mint Éger István elmondta, a laikusoknak szánt kiadvány nem szól a megoldásról, ráadásul téves adatokat is tartalmaz.
Nem látjuk a zöld könyvben a forrásokat, nem látjuk azt, hogy prioritást adna az egészségügynek, már pedig a versenyképesség, a nemzet versenyképességének érdekében az egészség megmaradásunk kulcskérdés.
A gyógyszerészkamara elnöke kifogásolja, hogy miközben a tárca azt éreztette, a társadalmi vita eredménye befolyásolja majd a reformot, addig a szakmai szervezetek érdemi hozzászólásaira nem kíváncsi senki.
Magyarország 10 millió állampolgárának az egészségéről van szó az elkövetkező évtizedekben. Én úgy gondolom, hogy ez méltatlan hozzá ez az eljárás.
A kamarák érdemi szakmai vitát remélnek valódi tényekkel és valódi szakértői anyagokkal. Kérdéses, hogy mikor kerül erre sor, mert a tárca augusztus 23-áig elkészíti javaslatát, és a kormány a hónap végén már tárgyal a reformról.
A kórházi vezetők az ellátás veszélyeztetésére hivatkozva országszerte sorra kérik, az egészségügyi kormányzat függessze fel a július 1-től érvényes finanszírozási megszorításokat. Az intézkedések miatt a szívbetegek ellátásában is zavarok keletkezhetnek.
A szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb halálozást Magyarországon. 60 ezer ember hal meg emiatt évente. Szakemberek szerint nem ezen az ágazaton kellene elkezdeni a spórolást. A Magyar Kardiológusok Társasága azt szeretné elérni, hogy a minisztérium vonja ki a megszorítások alól a sürgősségi infarktus kezelést.
Az akut betegeket ellátjuk, ott nincs várólista, viszont vannak úgynevezett elektív betegek, akik szintén várnak a koszorúérbetegségük miatt a szívkatéterezésre. Önálluk megnő a várólista, a várakozási időben kaphatják meg az infarktusukat, ami akár halálhoz vezethet.
A Bajcsi Zsilinszky Kórház kardiológiáján tavaly 300 beteget kezeltek akut infarktussal. Emellett 1100 koszorúért tágítást végeztek, ami azért olyan nagyon fontos, mert a katéterezés után a szívbetegek halálozási aránya egynegyedére csökken. Több fővárosi kórházzal akut infarktus ügyeleti szolgálatot üzemeltetnek, évente 2000 embert mentenek meg ezáltal. A kórház 3 hónap alatt 250 millió forinttal kap kevesebbet, mint tavaly ilyenkor. Az igazgató szerint hiába hirdet a kormány népegészségügyi programot, ez a finanszírozás gátat vet minden javulásnak.
Világossá kell tenni az emberek előtt, hogy nem ez az egészségügyi reform, hanem ez egy olyan intézkedés, amelyet a költségvetés jelenlegi helyzete igényel meg. De én azt gondolom, hogy a legnehezebb helyzetben is vannak olyan prioritások, amelyeket végig kell gondolni, és nem biztos, hogy azokra is érvényesíteni kell ezeket a megszorításokat.
Félpályás útlezárással tiltakoztak délelőtt Szarvason az egyik helyi civil szervezet tagjai és szimpatizánsaik a Gyurcsány kormány megszorító csomagja ellen. A 44-es főút városból kivezető szakaszán felvonul demonstrálók szerint nem szabad szó nélkül tűrni a szigorításokat.
Ez csak az első lépés a 100-ból, olvasható az egyik tiltakozó autóján. A felirat akár a demonstráció mottója is lehetne, hiszen a szervezők azt kívánják elérni, hogy megmozdulásuk hatására az ország más részein is hasonló eszközökhöz nyúljanak a civilek.
Valahogy meg kell szólalni, fel kell lépni azok az intézkedések ellen, ami minden embert érint, tehát negatívan fog érinteni minden egyes magyar lakost szinte.
Amint egy 30 demonstráló a többi között azt sérelmezte, hogy a megszorítások hatására az egyébként is alacsony fizetések nem fogják fedezni a megélhetésüket. A
feleségemnek főállás munkahelye van, nekem másfél állásom van, és ezek mellett nem tudok félretenni, és nem tudok kijönni a pénzemből, sőt, azt kell mondanom, hogy mínuszra jövök ki.
Az embereket szerintem még az is bántja. Valaki álljon föl az MSZP-nél, és mondja azt, hogy elnézést, hibáztunk, volt 4 évünk, elszúrtuk, de ne hazudjanak.
Úgy tűnik, hogy a szarvasi tiltakozók elérték a céljukat. Elmondások szerint ugyanis a kiskunhalasi civilek hasonló forgalomlassítást terveztek ma délutánra.
Szükség lehet egy harmadik változatra a gyógyszertámogatási rendszer átalakításánál, legalábbis az eddigi egyeztetések azt mutatják. A gyógyszerész kamara nem támogatja a zöld könyvben felvetett dobozdíj bevezetését, a kormányzat szerint pedig át kell alakítani a jelenlegi struktúrát. Horváth Ágnes, a szaktárca államtitkára jelezte, a jelenleginél liberálisabb gyógyszerpiacot szeretnének, és a gyógyszertár alapításban is nagyobb szabadságot akarnak.
Azt gondoljuk, hogy azáltal, hogy több patika lesz, és pláne ha azt el tudjuk érni, hogy több patika legyen a kis településeken, akkor az a fennálló verseny mindenképpen jó a vásárlóknak, a fogyasztóknak, a betegeknek, és nem utolsó sorban javítani fogja az ellátást is.
A jelenlegi számítások szerint nem lesz szükség a kormány által javasolt 18%-os távhődíj emelése Budapesten, már 8% is elegendő, jelentette ki Budapest főpolgármestere a Nyitott Városháza program sorozat új budai megnyitóján. Az, hogy mennyibe kerül a melegvíz, a távfűtés díja, 60%-ban a gázár határozza meg, fogalmazott Demszky Gábor utalva arra, hogy augusztustól átlagosan 30%-kal emelkedik a háztartási gázára. A tandíj bevezetése az MSZP szerint nem az állami finanszírozás csökkentését célozza, hanem az oktatás színvonalának emelését a hallgatók érdekeltségének megteremtésével. A Fidesz ezzel szemben úgy véli, a tandíj az esélyegyenlőséget csorbítja.
A felsőoktatási intézményeknek 2008 tavaszára ki kell alakítaniuk azt a minősítési rendszert, amelynek alapján eldől, kiknek kell tandíjat fizetniük. Tatai Tóth András kiemelte, a reform garantálja az átjárhatóságot az államilag finanszírozott és a költségtérítéses képzés között. Hangsúlyozta, az úgynevezett fejlesztési részhozzájárulás teljes egészében az intézményeknél marad.
A felsőoktatás minőségi átalakulását a kormányprogram célkitűzéseinek az elérését szolgálja a felsőoktatási törvény módosítása, amelynek legfontosabb reformértékű rendelkezéseit nem érinti a köztársasági elnök úr által kezdeményezett alkotmánybírósági felülvizsgálat.
A Fidesz továbbra sem ért egyet a tandíj bevezetésével. Koszorús László emlékeztetett rá, az Európai Unióban közel sem általános a tandíj fizetési kötelezettség, és ahol van, az állam ott is átvállalja a képzés költségének jelentős részét. A képviselő információi szerint, amíg például Csehországban 400, Írországban 500, Dániában pedig 700 euró a maximális tandíj egy tanévre, addig nálunk 600-tól 4500 euróig terjedne a képzés típusától függően.
A vásárhelyi tervnek a kormány által tervezett csökkentett költségvetésű végrehajtása veszélyezteti a Felső-Tiszavidékén élők biztonságát, állítja Fónagy János fideszes politikus.
A Fidesz szerint az árvíz elleni védekezés hatékonyságát veszélyezteti, ha Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter közelmúltban tett nyilatkozatának megfelelően átütemezik azoknak a gátaknak a megépítését, amelyeket a vásárhelyi terv részeként idén kellett volna befejezni.
2005. decemberében, 2006 elején erre a célra a 2005-ös maradvánnyal együtt ígért mintegy 10 milliárd forintnyi összegből nem egészen 5 milliárd, 4,6-4,7 milliárd áll a tárca rendelkezésére.
Fónagy János a Fidesz nevében felszólította a kormányt, hogy hajtsa végre a vásárhelyi tervet a kivitelezések lassítása nélkül, mivel ilyen ütemezéssel a vásárhelyi terv megvalósításához 25 évre lenne szükség, és ez évtizedekkel halasztaná el 1,5 millió ember élet- és vagyonbiztonságának megteremtését.
A vásárhelyi terv jelenleg az ország legnagyobb környezetvédelmi területfejlesztési programja, mondta Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter Kunszen Mártonban, ahol az árvízi károk helyreállítási munkáit tekintette meg.
Jó ütemben halad az április árvíz idején megrongálódott töltések helyreállítása Szelevény és Kunszentmárton térségében, ahol több helyen gátszakadás fenyegetett tavasszal. A Tiszán és mellékfolyóin a védművek helyreállítására 11,2 milliárd forintot fordít az állam. Ezzel párhuzamosan folynak a vásárhelyi terv munkálatai, bár a többi között a hosszabb előkészítés miatt csúszások is vannak.
Ez a hatalmas árvíz hát több mint egy fél esztendővel vetette vissza az eredeti ütemtervet, de minden, amit a vásárhelyi tervben terveztünk, meg fog épülni, el fog készülni, lehet, hogy nem pontosan 2007. december 31-ére, de röviddel ezt követő időn belül elkészül, hiszen a finanszírozási lehetőségek is adottak az Új Magyarország fejlesztési terv keretében. 2007 és 13 között esztendőnként mintegy 20 milliárd forint árvízvédelmi fejlesztést tervezünk átlagosan megvalósítani.
Persányi Miklós úgy véli, ez év végére mindenütt biztonságban érezhetik magukat az emberek.
A vásárhelyi terv projektjeire idén 14,7 milliárd forint használható, felközölte Erbakonyi Ágnes, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szóvivője, cáfolva a Fónagy János fideszes politikus által elmondottakat. Hozzátette, a komplex tiszai árvízvédelmi programra az idei költségvetésből 5,7 milliárd forint jut. Ezen felül a tavalyi maradványképzés miatt halasztott kifizetésekből még 9 milliárd forint használható fel ebben az évben. És most fontosabb híreink még egyszer röviden. Terrorfenyegetettség. A brit repülőtereken még mindig tart a maximális riadókészültség. Válságban van az egészségügy Magyarországon, vélekedik a Magyar Orvosi Kamara elnöke. Továbbra is kérdés, hogy mi okozta a tüzet kedd este a Műegyetem lőterén. Ez volt a híradó, pénteken este legközelebb 9:30 előtt 5 perccel jelentkezünk, addig is viszontlátásra.
Jó estét kívánok! Nem jutott az elődöntőben női vízilabda válogatottunk a kínai világkupán, miután Oroszország 7-5-re legyőzte Szilágyi Péter együttesét, amely így az 5. helyért játszhat Görögországgal. Igazából egyáltalán nem meglepő, hogy a Jászapáti elleni történelmi mérkőzés előtt fornak az indulatok a Ferencváros házatáján. A jelek szerint ilyen szempontból az Üllői úton nincs különbség az NB1 és az NB2 között.
Az FTC teljes elnöksége Maglódi Lajos és Debreceni István kivételével levélben lemondásra szólította fel Ináncsi Miklós elnököt, illetve kilátásba helyezték a visszahívását, ha nem távozik önként.
Ez ha ma már van időzítve, ez a dolog, illetve hónapra, akkor úgy gondolom, hogy azok az erők, akik akarnak itt posztokat szerezni és aratni és sikerbe, dicsfénybe úszni, akkor azok szervezték ezt a dolgot így. Én természetesen, ameddig ezt a témát, ahogy most elkezdtünk a szlovákokkal, be nem fejezem, addig egyértelműen ezt kívánom csinálni. Amennyiben nem sikerül úgy, akkor minden valószínűség szerint átadom a helyemet másoknak.
Jó hír az Üllői útról, hogy Deme Imre, Bojan Lazics, Tököli Attila és Dragóner Attila is aláírt a szerződését. Utóbbi arra a kérdésre, hogy járandóságát miből fizetik majd ki, nem adott konkrét választ.
Nem az a feladatom, hogy az első emeleten érdeklődjek. Egy biztos, én az öltözőbe és a pályán szeretnék bizonyítani, és ezért kaptam a szerződést. Ez az én feladatom, természetesen vezetőknek van a másik feladat, hogy előteremtsék azt, amit vállaltak.
A Fehérvár labdarúgó csapatánál sincs minden rendben a hírek szerint, de ez szerencsére tegnap este egyáltalán nem látszott a Grasshoppers elleni UEFA kupa selejtező első felvonásán.
Az utolsó nemzetközi kupaküzdelemben érdekelt csapatunk az FC Fehérvár a Grasshoppers együttesével játszott UEFA kupa selejtezőt, és egy gólos hátrányát az utolsó pillanatokban ledolgozva nyitva tartotta a továbbjutás sorsát.
A hajtás meg a küzdés az úgy érzem alapkövetelmény. Valóban jobban játszottunk, mint az első két fordulóba, de hát nagyon nehéz ellenfél volt, és jól játszott az ellenfél is. Hát a helyzeteket be kell rúgni. Nem jó eredmény számunkra, csökkent az esélyünk.
Elégedetnek kell lennem, 90 percig megmutattuk a mi erős oldalunkat, de a Fehérvár is jól játszott, és így végül kialakult egy igazságos döntetlen. Tovább akarunk jutni, ebben a sportban 50% az esély egy ilyen mérkőzés után, de tovább akarunk jutni, és mindent meg fogunk tenni a visszavágon.
Hála Isten, az utóbbi idővel sikerült, úgymond gólerős vagyok, de elmúlt időben sikerült szereznem két gólt is, és úgy küzdött a mester, hogy próbáljak veszélyes lenni, sőt meg egy támadó szögletni szabadrugást, de hála Isten sikerült.
Az UEFA kupa többi mérkőzésein is beigazolódott, hogy a kis csapatok hazai pályán veszélyesek lehetnek a legjobbakra, de annyira azért nem, hogy bomba meglepetést szerezzenek. A Newcastle United szurkolói nem izgulni, hanem ünnepelni utaztak Rigába, így dermedten figyelték a hazai Ventspils rohamos kezdését. Az 5. percben Shay Given nem csupán megmentette a szarkákat a góltól, hanem meg is nyugtatta a társakat, akik ezután átvették a kezdeményezést. Az új szerzemény Damien Duff még csak közel járt a gólhoz, Bramble már be is talált, az előkészítés Emre érdeme. Az 1-0-ás vendéggyőzelem nem egetrengető, de az Intertoto kupából érkező Newcastle számára valószínűleg elegendő ahhoz, hogy érdekeltek legyenek az UEFA kupa főtáblájának sorsolásán. Az esti híradó után friss sporthírekkel várom önöket, viszontlátásra!
Szeretet, törődés. Van egy cseppnyi időd. Adj vért, és ments meg 3 életet.
Augusztus 12-én Kolozsvárott indul Kárpát-medencei körútjára a Magyar Reformátusok 5. világtalálkozója. Részletes program a www.református.hu-n és az egyházi sajtóban. Magyar Reformátusok 5. világtalálkozója augusztus 12-e és 22-e között. Keressük egymást, mert összetartozunk.
Ismét örömkoncert augusztus 19-én este 9-kor a Kossuth téren. Fellépnek Lajkó Félix és vendégei, Bobán és Márkó Markovics zenekara, Michael Babincsek, Bizják Gábor, Brasnyó Antal, Kurina Ferenc, Dres Lihály és Ruzsa Monti. A koncertre a belépés ingyenes.
ottenere grandi risultati bisogna lavorare, lavorare.
Andate a lavorare. Some people say a man is made out of mud, of muscle and blood and skin and bones, a mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Mielőtt a Reumont használni kezdtem, sokszor felkelni sem tudtam, úgy fájt mindenem. Amióta naponta kétszer bekenem a fájdalmas területeket Reumont géllel, a nap minden percében azt tehetem, amit igazán szeretek. Reumonnal újra szép az élet, és a mozgás is mit örömet jelent.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezzen meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Living Color, Therapy, The Orb, Gurus, Jazzmetes, Prodigy,
Giovanotti,
Iggy and the Stooges,
Ministry.
Sziget 2006, már napi jegyek is kaphatók elővételben. Sziget, mert kell egy hét együttlét.
Világbajnok ajánlatunk. Válasszon Fiat modellt multijet dízelmotorral, ajándékkaszkóval, és utazzon akár 20 000 kilométert üzemanyagköltség nélkül.
Köszöntöm Önöket, kedves nézők! Átmenetileg változékonyra, hűvösre, esősre fordul időjárásunk, köszönhetően annak, hogy nyugat-délnyugat felől több hullámban nagy nedvességtartalmú levegő érkezik majd a Kárpát-medence térségébe. Bizony néhol kiadós mennyiségű esőre van kilátás, illetve keleten, északkeleten lokálisan kiadós záporok, illetve zivatarok is lesznek majd. Mint látják, nyugaton várható a hűvösebb idő, keleten, délkeleten ennél kevésbé hűvös lesz az idő, de ott sem lesz igazából kánikula. Az előttünk álló éjszakán a nyugati területek fölött már erősen megnövekszik a felhőzet, egyre több felé ered el az eső, záporeső, ugyanakkor a Kárpát-medence keleti kétharmadán még változóan felhős, nagyrészt derült idő várható. Mint egy 12-17 fok közé csökken holnap reggelre a hőmérséket, kissé már megélénkül az északi, északkeleti szél. Aztán holnap délután a felhőzet nyugat-délnyugat föl tovább terjeszkedik északkelet felé, egyre nagyobb területeken ered el az eső, záporeső, de délelőtt keleten, északkeleten még számíthatunk némi napsütésre, nem lesz hosszantartó napsütés, hisz délután ott is erősen megnövekszik a felhőzet, és ott is záporok, zivatarok alakulnak ki, miközben nyugaton is folytatódik a hűvös idő, illetve a záporos, zivataros, esős időjárás. Bizony hűvös lesz, főként nyugaton, északnyugaton, ahol mindössze 15-16 fok körül alakul majd a csúcshőmérséket, hát ennél melegebb lesz a keleti, délkeleti tájakon, 25-27 fok általában a kora délutáni órákban, de aztán később ott is csökken a felhőzet az esőzésnek köszönhetően. Kettős fronthatásra számítsanak az erre érzékenyek. Hazai vizeink bizony eléggé hűvösek, 20-21 fokosak, a Tisza is csak 21 fokos, és hát a Fertőtől mindössze 19 fokos. Aztán a következő napokban, vasárnap a felhőrendszer áttevődik az északkeleti tájak fölé, ott várható újabb eső, zápor, eső, zivatar, ugyanakkor nyugat-délnyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra bukkan elő a nap. Aztán hétfőtől erősödik ismét a nappali fölmelegedés, köszönhetően annak, hogy sok lesz a napsütés, csak délutáni gomoly felhőképződés várható kevés záporral. Kérem végezetül tekintsék meg a Kárpát-medence holnapra várható időjárását, viszontlátásra!
Valaki megírta, vagy megmondta neki, hogy mire készülünk?
Sármos. Imádják a nők. Viszont nincs egy vasa sem.
Reméljük, hogy csak pár napig marad. Biztos, hogy nem bírna elviselni a költözködést.
Egy igazi arisztokrata nem ismer lehetetlent.
Mert egy nemes mindig eladott.
Eladni. A család ősi házát meg kell védeni bármi áll.
Mindent kivéve a becsületet. És a családházát. Mert az...
Az amerikai nagybácsi csak húp a családházát.
Egy szent dolog.
Igen, az szent dolog.
Amerikai nagybácsi. A kiadott műsortól eltérően a nagy sikerű sorozat befejező részét ma 19 óra 15 perckor tekinthetik meg a Duna Televízióban.
Az, hogy visszajöttem, mostantól nincs könyörülhet senkinek.